Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Gyertek, csendesedjünk el és járuljunk Isten színe elé bűnbánó szívvel. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt. És a szentek egyészségében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nekünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén a felől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, a Zsoltárok könyvének 61. fejezetéből olvasom a 3. és 5. verset. A fennevezett helyről így szól Istennek igéje. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Vígy el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a földi uralkodóknak az a tulajdonsága, az egyik alapvető tulajdonsága, hogy távolságot tartanak. Távolságot tartanak az alattvalóktól, távolságot tartanak a köznéptől. Nagyon régóta így van ez. Nagyon régóta szolgálja a távolság tartást testőrség, amely hivatott arra, hogy távol tartson mindenkit, aki illetéktelen, és ne zavarják, és ne is próbálják megbántani, megsérteni az uralkodót. Ezért építettek hatalmas vastagfalú várakat, palotákat, védelmi rendszereket, és ezért hoztak létre olyan szabályrendszert, etikettet, amely egy hétköznapi ember számára szinte lehetetlenné tette azt, hogy egy uralkodó közelébe jusson. De nem csak a réginek és elavultnak ítélt korokban volt ez így, hanem bizony manapság is így van. Sőt, manapság még inkább így van. Mert vannak security-k, védelmi szolgálatok, páncélozott autók és különböző rendeletek, amelyek a mai uralkodókat is nagyon távol tartják. Egy áldemokratikus rendszerben élünk, de ugyanolyan királyság van, mondhatom, mint régebb. Ugyanolyan távolság van az emberek, és ugyanolyan távolság a mai országok, államok uralkodói között. Hogy mennyire így van ez, sokan próbáltak különböző parlamenti képviselőkhöz eljutni. Ugye mindenkinek van most már e-mail címe, lehetne küldeni SMS-t is. De több mint egy hónapba tellett, míg egyáltalán szóba álltak egy hétköznapi emberrel. Így volt ez régen, így van ez ma is. És azért beszélek erről, kedves testvérek, mert a felolvasott Zsoltár szakaszban szintén egy olyan hang szólal meg, egy olyan érzés, amely távol van, úgy érzi, hogy távol van az uralkodótól, és nem is akárkitől, hanem a mindenség urától, az Istentől van távol. Sokan Istent is ugyanis így fogják föl, mint aki olyan, mint egy földi uralkodó, aki távolságot tart az övéivel. Sokan így élik meg az Istennel való kapcsolatukat, amelynek nem a szeretet, nem a bensőségesség, nem a megszólíthatóság az alap tulajdonsága, hanem inkább a mélységes tisztelet és távolság, tartás és gyakran üres formulák. Sokan így képzelik el az Úristent. Így képzelik el, és ehhez a képzethez azt társul, hogy ő a mennyekben trónol, és hihetetlenül távol van az embertől, hihetetlenül távol van a mi életünktől. Aztán van a hívőknek is egy hasonló tapasztalata, amikor ők, és talán mi is, reálisan, valóságosan azt tapasztaljuk meg, hogy olyan élethelyzetbe kerülünk, amikor távol van az Isten. Amikor nem érezzük az ő egyébként korábban megtapasztalt kegyelmét és szeretetét. Amikor azt érezzük, hogy magunkra maradtunk. Igen, van, amikor az ember így képzeli és így tapasztalja meg az Urat, akár egy földi uralkodót, aki távol van tőlünk. Ez a kiáltás, és ez az érzés fogalmazódik meg a 61. Zsoltárban is mindvégig, és különösképpen a kettő kiemelt versben, a 3. és az 5. versben. A Zsoltár író távolinak érzi magától Istent. És azt is mondhatnánk, hogy ebben a távol létben egy végső kiáltást intéz Istenhez. Hogy mennyire távol van? Ezt írja le az a hasonlat, az a kép, amelyet úgy fejez ki, hogy a föld széléről kiáltok. A föld széléről. A föld széléről jelenti ez egyrészről azt, hogy távol van a középponttól. Távol van az ő nemzeti, vallási középpontjától, Jeruzsálemtől. És minden, ami egyre távolabb esik ettől a központtól, egyre inkább azt érzi a hívő izraelita, hogy a föld szélén van. Ugyanezt érezhetjük mi is, amikor mi kis hazánktól távol kerülünk, amikor más kultúrkörbe lépünk be külföldön, vagy akár egy másik kontinensen. Ez az érzés uralkodik el az emberben, hogy lám, itt vagyok már a föld szélén. Ehhez a képhez hozzátartozik az is, hogy az ókorban a földet úgy gondolták el, mint ami egy tányérhoz hasonló, egy lapos és kerek valami. És Jeruzsálem volt a földnek a közepe, úgymond a körnek a közepe. Egy rabbinikus irat le is írja, hogy a jeruzsálemi szentély a föld köldöke, ugyanúgy, ahogy az ember testének a középpontja a köldök, ugyanúgy Jeruzsálem is a föld köldöke. És amikor a Zsoltár író arról panaszkodik, hogy a föld széléről kiállt, azt jelenti ez, hogy minden bizonnyal az írásmagyarázok egyetértenek abba, hogy fizikailag is távol volt Jeruzsálemtől, azonban az egész Zsoltárból átsüt az a Isten hiány, ami azt jelzi, hogy belül is távol van Istentől. Távol, és mégis közel. Azért mondom ezt, mert bármennyire is távol van a kultuszhelytől, bármennyire is az a képzet van benne, hogy a lapos föld szélén van, és utána már csak egy szakadék valamibe belezuhanhat, bármennyire is ezt érzi fizikailag és főleg lelkileg, még itt is, a legutolsó ponton is az ő hite megmutatkozik, mert kiállt Istenhez. A végső ponton is képes arra, hogy kiáltson. Egy ilyen lelki és fizikai helyzetben nem írja le részletesen, úgy, ahogy a rokon 42. Zsoltár, hiszen a 42. Zsoltár írója is egy ilyen Jeruzsálemtől távoli, Istentől távoli helyzetben emeli föl a panaszát. A 61. Zsoltár szerzője nem írja le, hogy mi is konkrétan az ő körülményeinek a nehézsége, viszont ugyanolyan intenzíven megmutatkozik a hite, hogy még ebben az Istentől távoli helyzetben is bízik abba, hogy az Úr meghallgatja. Ez egy kettősség, ez egy kicsit ellentét, mert egyrészt ő azt gondolja, hogy távol van Istentől, és mégis kiállt hozzá. Ilyenek vagyunk emberek. Gyakran kerülünk ilyen lelki állapotba, amikor nincs fogodzó, amikor talán azt érezzük, hogy a talaj kimegy a lábunk alól, amikor lehet, hogy megyünk ide-oda, próbálunk mindenféle megoldást, de bizonnyal Istenhez is kiáltunk. Aztán folytatja a Zsoltáros az ő állapotának igen költői lírai leírását. Ebben a helyzetben az egyik nagyon lényeges tünete az, hogy a szívem elepet. Nagyon szép kifejezése ez annak, hogy belülről, igen, belülről van ő távol az Úrtól. Tehát nem csak a honvágy, nem csak a hazától való távolság, nem csak a hitközponttól való távolság az, ami miatt ő fájdalmat érez, hanem a szíve eleped, mert a lelki központ távol van, és távol van Istentől. Belső távolság ez, távol a forrástól. Olyan ez, mint amikor valaki elveszti az útirányt, és már nagyon szomjas, és nem talál vissza. Nem talál vissza a forráshoz. Nem talál vissza az éltető elemhez. Pusztába van, és valóban olyan, mintha a föld szélén lenne. Távolság a forrástól, és ez már az, hogy a szívem elepett, az azt jelenti, hogy a senyved aszódik, szomjazik, hiányzik az, ami felüdítené. Különösen meleg napokat élünk, és bele tudjuk képzelni magunkat, különösen most, amikor megnő a folyadék igényünk, hogy milyen rossz az, hogyha szomjasak vagyunk csak esetleg néhány óráig. Nehogy Isten, egy napon keresztül alig iszunk valamit. Ugyanilyen helyzetben és ugyanilyen klímában, még ennél melegebb klímában éltek az Ószövetség idejében, Palesztinában. Ezért annyira életszerű ez a kép, hogy a szívem eleped. Annyira szomjazom, nem a fizikális vizet, hanem az élő vizet. Annyira szomjazom az Istennek a jelenlétét, és igen, Szentlélek ünnepére készülve nyugodtan elmondhatjuk ez az Ószövetségi ige alapján is a lélek éltető vizét, a lélek éltető forrását. Hogy azt érzem, hogy a szívem eleped, olyan, mint egy aszalt gyümölcs. És nyilván az, hogyha valaki már a szívében is érzi a szorítást, a fájdalmat, a nehézséget, egy idő után annak testi tünetei is lesznek. És ugyanígy az Istentől való távolság egy idő után testi tüneteket produkál. Nem lehet büntetlenül szomjaztatni a testünket, és nem lehet büntetlenül szomjaztatni a mi lelkünket sem, a mi szívünket sem. És ebben a távoli forrásvidéktől messzi eső helyen is megszólal az a bizonyság, hogy Isten képes arra, hogy kiszabadítsa és visszavigye. Vigyel engem innen a sziklára, ahova én nem tudok, ahova én nem jutok. Tehetetlenség végső fázisában van a bizonyságtévő, teljesen feladott minden küzdelmet, nyilván fogy az ereje is, teljesen rezignált, és ebben a mély állapotban valószínűleg gyermeki érzések kerítik egyre inkább úrrá, és ahogy folytatódik a Zsoltár, egyre inkább látjuk, hogy ez valóban így van, mert egy gyermek az, aki a bajával a szülőhöz szalad. Hogyha esetleg elesik, vagy beüti a lábát, vagy vérzik a lába, akkor nem áll neki kötszeres dobozt keresni, és sebb hintőport, hanem egyből szalad a szülőhöz. Hát az Úristennel való kapcsolatunk is hasonlóképpen működik. Mert amikor mi próbáljuk sebeinket kötözgetni, mi próbáljuk önmagunkat gyógyítani, és nem a mennyei energiákra hagyatkozni, akkor mindig egy idétlen megoldás a vége. Mert ha egy gyermek bekötözi a sebét, hát az olyan is. Ha mi próbáljuk a mi életünket megoldani, hát az olyan is lesz. Ilyen tessék-lássék módon megoldott. Fogadjuk el, hogy gyermekek vagyunk, megváltott gyermekek, akik rászorulnak az Atya szabadító erejére. Vigy el engem innen a sziklára, ahová én nem jutok. Bizonytalan helyzet a föld szélén, és a Zsoltár író a hit bizonyosságával tudja, hogy van szikla. Van olyan hely, amely az Úr közelében van, ahol biztosan állhat. Ahol nem kell attól félni, hogy melyik pogány ellenség támad éppen rá, vagy mikor halok szomja, vagy mikor zuhanok le a föld széléről, hanem a sziklára vigyél el engem, jelenti ez azt, hogy vigyél el arra a helyre, amely a jeruzsálemi Sion hegy. Ismerjük talán ezt a külső helyzetet és ezt a belső helyzetet. Amikor azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, amikor azt érezzük, hogy minden, ami szilárd, már nem biztos, amikor nincsen fogódzó, és tehetetlenek vagyunk, és csak gyermekként bizalommal kiáltunk az Istenhez. Igen, ez a bűnnek a távolsága is. Amikor az ember bűnös helyzetben van, tulajdonképpen azt jelenti, hogy azért vagyunk bűnösök, mert egyre inkább elmegyünk az Isten közeléből. Egyre inkább elrejtjük és eltorlaszoljuk szinte azt az utat, amely ő hozzá vezet. a pünkösdi ünnepre készülő hétnek, és minden bűnbánati hétnek ezért bűnbánati hét a neve, mert az a célja, hogy ezt a távolságot csökkentsük. És amikor majd vasárnap az úrasztalánál megállunk, akkor úgy tudjunk megállni, hogy mi a mi részünkről, az ő szent lelkének segítségével megteszünk mindent. Annak érdekében, hogy a bűnös életvitelünk az feltárásra kerüljön, a vétkeink, az Istentől való távolságunk beismerésre kerüljön, és elismerésre kerüljön az, hogy igen, tehetetlen vagyok bűneimmel szembe, gyermek vagyok, problémáimmal, nehézségeimmel egy pont után már nem tudok mit kezdeni. Ez a Zsoltárnak az egyik nagy üzenete, ez a végső kiáltás, amely úgy gondolom, hogy minden hívő életében kevesebbszer vagy többször megismétlődik. A másik egy hitből fakadó bizonyosság, a másik fő üzenete, nevezetesen az, hogy bizonyos abban a Zsoltáros, hogy Isten oltalmat nyújt az ő számára. Isten az oltalom, és ezt két gyönyörű képpel írja le. Az egyik úgy hangzik, hogy hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, aztán erre szinte rímel gépileg, hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá. Sátor mindörökké. Isten sátora az emberekkel van, írja a Biblia utolsó könyve. Emberekkel lesz, és emberekkel van. A természethez legközelebbi lakóhely a sátor, hiszen legkevésbé választja le az embert a természettől. Izrael számára nagyon hosszú évszázadokon keresztül a sátor volt a lakóhely. Jelentette el számukra az oltalmat a hőség ellen, a szél ellen, az eső ellen, hideg ellen. És amikor ezt tudjuk, akkor értjük már jobban a képet, hogy mit jelent ez sátor mindörökké. Jelenti azt lelki szinten, hogy Isten sátor mindörökké. Oltalom a veszedelemben. Oltalom mindenféle lelkünket támadó erő ellen. Oltalom. Csak el kell fogadnunk. Jézus Krisztus oltalom. Csak el kell fogadnunk. Meg kell nyitnunk előtte a szívünket. Olyan oltalom, kedves testvérek, amely névre, az ő nevére minden térd meghajol. Mindenféle ellenséges erőnek a térde. Ahogy Jézus nevét hittel és bizonysággal kimondják, ott visszahúzódnak az embert bántó erők. Azért van nagy ereje, hatalmas ereje az ő nevében elmondott imádságnak. A hittel, a bizalommal teli imádságnak. Hiszen megfogalmazta egyszer valaki, hogy amikor imádkozunk Isten, nem a mondatokra, nem a kérésekre figyel, hanem arra, hogy milyen a mi szívünk, hogyan imádkozunk. És ez tulajdonképpen ellene mond minden formális, gépiesen elmondott, imamalomszerűen ledarált imádságnak. A szívcsendes imája az a legfontosabb. Persze mindezt meg kell fogalmaznunk, és mondatokba kell öntenünk, bele kell kényszerítenünk ebbe a nyelvi struktúrába, amiben élünk és mozgunk, azonban az Úr a szívünket nézi, hogy ezt hogyan mondjuk és hogyan adjuk elő az ő számára. Igen, ilyen imádság az egyik alkatrésze a sátornak. És még ami gyönyörű ebben a sátor az Úrral való közösség képének, az az, hogy a sátor a közösség helye volt. Mert hát normális időkben és az ókorban és aztán utána is az emberek csak nyugalom idején éjszaka mentek a lakóhelyükre, napközben egyébként legtöbbször dolgoztak. Kivétel nyilván a mediterrán országok, ahol a hőség idejében is a sátor bejáratához húzódtak. De a sátor egyrészt a nyugalom, a pihenés helye volt, másrészt pedig a közösség helye, a kultusz és a kultúrának a helye. Hogyha egyébként visszagondolunk a pogány magyar világra, minden egyes mesét a sátorban mondtak el, minden egyes kultuszt végeztek, és ugyanígy volt a zsidóknál is, amikor este összejött a család, összejött a közösség a sátorban, az volt az imádságnak a helye, az volt a régi bizonságtevő történetek meghallgatásának a helye. Tehát egy olyan bensőséges és egy olyan intim közösség, amely a mi számunkra is adott. És az, hogy Zsoltáríró ezt mondja, hogy Isten oltalom és sátrában akar lakozni mindörökké, az az emberi vágyat fejezi ki, azt a hívő olyan szándékot, hogy mindig az Úr közelébe szeretnék lenni. Ahogy a rokon 42. Zsoltár is től fakad, hogy mikor lakhat egy egész életében az Úrházában. És végül a szárnyaid árnyéka alá vágyakozó ember szólal meg. Ez szintén azt a bensőséges atya-gyermek kapcsolatot fejezi ki. Hiszen tudjuk jól, hogy a kis csibe is, amikor veszélyt érez, hogyha jön a héja, vagy valami ragadozó madár, akkor egyből tudja, hogy hova kell menekülni. Tudja, hogy mi az a biztonságos hely. Csak mi emberek nem tudjuk ezt. Nem tudjuk azt a biztonságos helyet, nem halljuk azt a hívó hangot, amelyet az Úr is hívogat. Nyilván ez nem konkrétan a jelenlévőknek szól, hanem a társadalom többségének. Nem hallja a hívó hangot. Hova lehet menekülni? Hova lehet menekülni, ha válság van? Mert minden külső válságnak belső gyökere van. Hova lehet menekülni, hogyha problémám van, hogyha kérdéseim vannak az élettel kapcsolatban? Mi az a biztonságos oltalom? Hol van az a lelki, elnézést a kifejezésért, lelki tyúkanyó, aki nem más, mint az Isten, akinek a szárnyának oltalmába menekülhetek? És mindez Krisztus által. Ő az, aki utat készített számunkra az Isten közelségébe. Elhagyatott állapotában, Istentől való távolságában fogalmazta meg a zsoltáríró a 61. zsoltárt, de mégis ebben az elhagyott állapotban az ő hitének a szárnyán közel került az Úristenhez. Ez a folyamat nekünk is elengedhetetlen, ez az út nekünk is elengedhetetlenül előttünk van, és be kell járjuk elhagyatottságunkba. Kiáltsunk hozzá, amikor bűneink elhalmoznak, kiáltsunk hozzá, amikor kiúttalanságba kerülünk, kiáltsunk hozzá, akkor, amikor úgy érezzük, hogy a szívünk eleped, és a föld szélén vagyunk, tehetetlenül. Kiáltsunk hozzá, mert ő nincs távol. Ő olyan király és olyan uralkodó, aki nagyon közel van. És még a halk, sőt, a csendes hangot is meghallja. Ilyen bizalommal emeljük föl most is a szívünket, és imádkozzunk. Bocsáss meg, Istenünk, hogy gyakran azt hisszük, hogy te távol vagy. Azt hisszük, hogy nem látsz. Azt hiszük, hogy nem érzed azt, amit mi érzünk. Nem látod azt, amit mi látunk. De tudjuk lelkünk jobb felével azt, hogy az Úr Jézus érez minden fájdalmat. Érzi a mostani fájdalmunkat, ami esetleg a szívünkben van. Érzi azokat a zavaros és gyakran saját életünk ellen való érzéseket, amelyek néha birtokukba kerítenek. Érzi a mi negatív gondolatainkat. Érzi a gyűlöletünket, haragunkat. Urunk Istenünk, kérünk, tisztíts meg ezektől, amelyek mind-mind akadályként ott tornyosulnak. Mi építjük föl ezeket a barikádokat. Add, hogy Jézus által tudjunk bizonyosak lenni afelől, hogy te itt vagy közel. Így áld és szenteld meg a mi életünket. A te szent jelenléted járja át egész lényünket. Szent lelked által erősíts meg, és tégy készé arra, hogy méltóképpen tudjunk járulni az Úr asztalához. És erősíts meg úgy is, hogy amikor ránk tör a kétség, akkor tudjunk kiáltani hozzád. Kiáltani az Úr Jézus nevében. Ezt tesszük meg most is, nem csak magunkért, hanem mindazokért, akik szívünk szeretetében olyan fontos helyen vannak. Imádkozunk családtagjainkért, imádkozunk gyermekekért, unokákért, szülőkért, nagyszülőkért. Kérünk, te légy az a kovász a mi életünkben, amely könnyűvé és jóvá teszi, jó ízűvé teszi az életet, amely a boldogság előízét adja itt nekünk ebben az árnyékvilágban. Könyörgünk közösségeinkért, add, hogy áldott legyen ez a gyülekezet. Imádkozunk lakóhelyünkért, a te áldásod áradjon ki minél több miskolci emberre. És könyörgünk népünkért is, amelyben élünk, amelyben mozgunk, amely nyelvén gondolkozunk és álmodunk. Urunk Istenünk, áld meg a magyar népet, add, hogy lelkileg hazataláljon. Mindezt az Úr Jézus nevében kérjük, és bizonyosak vagyunk, hogy Te itt vagy most is közöttünk, és hallgatod az imádságunkat, és látod a mi szívünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.